Moretnyi Pintér Aranka, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében a beiratkozás gyakorlati kérdéséről beszéltünk, és egy ponton ön említette azt, hogy nyilvánvalóan a 30-31-32 fős osztályoknál ugye van két pedagógus, de hát ugye van egy lehetőség egy pedagógiai asszisztensnek a megjelenése. Kik lesznek ők? Mi lesz a feladatuk? Ahol lesznek?
Az iskolákban a pedagógiai asszisztens feladata nevében hordozza a feladatát, a pedagógiai munka segítése, a pedagógus munkájának a segítése, a pedagógus munkájában való olyan fajta közreműködés, amely a gyerekek jobb ellátását szolgálja. A pedagógiai asszisztens középfokú végzettségű munkatárs lehet, ez a képzés maga, ez egy OK-s képzés, tehát ezzel betölthető, és az új törvény az lehetőséget ad arra, hogy 100 tanulónként egy pedagógiai asszisztens foglalkoztatása megtörténjen az iskolában. Nyilvánvaló, most akkor azt kérdezzük, hogy akkor a 30 fős gyerekcsoport mellé hogyan kerül, de itt az iskola egészére számított létszám, és hát nyilván oda csoportosítódik a pedagógiai asszisztens alkalmazása, ahol nagyobb rá a szükség, és azt gondolom, hogy az első osztályosok mellett van talán a legnagyobb szükség. De ez a felsőbb évfolyamokon is ugyanígy segítője a pedagógiai asszisztens a tanár munkavégzésének.
És ez hogy működik egyébként? Tehát akkor, ha most a gyakorlati oldalát nézzük a dolognak, van egy iskola, ahol nincs most pedagógiai asszisztens, viszont lesz mondjuk egy 32 fős első osztály, mert ugye pont annyian vannak, idás esetben pont 32 gyerek akart oda járni. Mondjuk az elsős tanítónénik igényelhetnek a tankerületi igazgatónak egy pedagógiai asszisztenst?
Igen, tehát a pedagógiai asszisztens lehetősége, felvétele, létszám arányos felvétele, az a köznevelési törvényben rögzített. A köznevelési törvény 2. melléklete sorolja fel ezeket. Tehát az iskola igazgatója, mint a szakmai munka megszervezője, az iskola szakszerű és jogszerű működésének felelőse, ő az, aki ezt az álláshelyet, ha ilyen eddig nem volt, vagy nincs betöltve, meghirdeti, és a feladatra megkeresi a megfelelő szemét, a megfelelő személy alkalmazására javaslatot tesz, és akkor pedagógiai asszisztens is dolgozik. Az elmúlt időszakban volt arra is példa, hogy közmunkaprogramban dolgozott pedagógiai asszisztens az iskolában, mert akkor még nem volt ez a fajta 100 főre egy pedagógiai asszisztens alkalmazásának a lehetősége. Tehát amelyik iskola próbálta ezt a fajta lehetőséget igénybe venni, volt úgy, hogy az iskolában egy pedagógiai asszisztens dolgozott, és lehet, az is előfordult, hogy közmunkaprogram keretében.
Egyébként miután ugye beszéltünk a beszélgetésünknek az első felében, hogy itt most gyakorlatilag két évfolyam kezdi meg a tanulmányait, és főleg a fővárosban és az agglomerációban jelent ugye ez a problémát. Elképzelhető, hogy például ez a megkötés, hogy 100 gyerekre lehet egy pedagógiai asszisztens, hogy változhat, és lehet olyan iskola, ahol mondjuk éppen azért, mert nagy létszámú osztályokat kell indítani, mert ugye az imént beszéltünk arról, hogy milyen okok vezethetnek ide. Elképzelhető, hogy lesz egy ilyen módosítás, hogy esetleg ott 2-3 asszisztensre is szükség lehet, és lesz erre lehetőség?
Én azt gondolom, hogy ez a fajta jogszabálymódosítás nincs napirenden, hiszen maga az, hogy 100 főre, tehát 100 tanulóra lehet egy pedagógiai asszisztens, az is óriási előrelépés ahhoz képest, hogy ez korábban nem volt így módon szabályozva.
De korábban volt, ahol többen is voltak, ön is mondta. Tehát volt olyan iskola, ahol több asszisztens is volt.
Igen, de lehet, hogy ők a technikai személyzet rovására vették fel, tehát hogy nem alkalmaztak mondjuk annyi takarítót, és helyettek igyekeztek becsempészni a pedagógiai asszisztenst, vagy pedig közmunkaprogramban foglalkoztatták. Tehát a törvényi keretektől ebben nem lehet eltérni.
Önök egyébként, hogyha erre módjuk és lehetőségük lesz vagy lenne, akkor kezdeményeznék, hogy akár például a közmunkaprogramot erre kiterjesszék, és valamilyen átmeneti megoldással esetleg ezt a mostani átmeneti helyzetet, ami most kialakult itt ugye a szabályok változása miatt kezelni lehessen?
Én azt gondolom, hogy nekünk kezelnünk kell ezt a helyzetet, tehát mindenképpen a pedagógusok alkalmazásával, a pedagógusok beosztásával nyilvánvaló, hogy amikor ebédeltetni viszik a gyerekeket, akkor a felügyelet megerősítésével, de az órai munkaszervezésben is ezt az igazgató mint a szakmai munka irányítója kell, hogy megszervezze, és ebben minden támogatást meg fogunk adni, amit a törvényi keretek között tudunk biztosítani.
Azt említette, hogy ez egy OKS képzés, ugye a pedagógiai asszisztens képzések. Ki minősíti őket, és ki ellenőrzi őket? Tehát mondjuk lehet az, hogy mondjuk ők visszembe vannak osztva, ha úgy tetszik mondjuk egy első osztályhoz, akkor az ottani pedagógusok, tehát az alsós tanítónéni, vagy az igazgató, tehát ki az, aki minősíti őket?
A pedagógiai munkát segítők köre, ugye, amely nem csak a pedagógiai asszisztensből áll, hanem az iskolatitkár is ide tartozik, és sorolhatnánk. Ugyanúgy a bérezésüket az államtól kapják, mint a pedagógusok, és ugyanúgy az igazgató szakmai irányítása alatt állnak. Hogy az ő munkaköri leírásukban kit nevesítek, nyilván azt a tanítónőt, aki mellé ő beosztott lesz, vagy akinek a segítője lesz, aki a közvetlen együttműködője. De amúgy ugyanaz a foglalkoztatási helyzet jellemzi őt is, ami az összes többi foglalkoztatottat, az iskola igazgató a napi szervezője a munkájának, a kinevezési felmentési jogkör pedig a Krébelsberg elnökénél.
Ugye nagyon sok minden fog kelleni ahhoz, hogy szeptemberben ezek az osztályok elinduljanak, de mindenképpen fognak kelleni tankönyvek. Korábban szó volt arról, hogy vajon a tankönyv ellátás az mennyire lesz jó vagy rossz, lesznek ebbe problémák, hogy itt is ugye sok minden változott. Ön most hogy látja, lesznek-e problémák a tankönyv ellátással?
Én bízom benne, hogy nem lesznek problémák. Mi meghívtuk a Kelló vezetőjét, tájékoztatta a tankerületi igazgatóinkat arról, hogy ők is új épülőrendszerként hozzánk hasonlóan új helyzetben, de minden felmerülő nehézséget próbálnak kezelni, és rugalmassá tenni annyira a rendszert, hogy a tankönyvellátás gördülékeny legyen. A nagy hóhelyzet miatt ugye a tankönyvrendelés határideje is egy picit kitolódott, illetve az új tankönyvek megrendelésének határideje az május 15-e.
Itt ugye két határidő volt,
így van, két határidő volt, tehát most az április 6-i volt az a kitolt határidő, amikor a nagyobb mennyiséget rendelték az iskolák. Új rendszer, néha lelassult, néha...
Mik a legfontosabb változások egyébként? Tehát mennyiben lesz más a mostani rendszer, az új rendszer, mint a régi volt?
Annyi, hogy most egy új tankönyvellátó lépett be az állam oldaláról, ez a Kelló, amely megszervezi országosan egységesen a tankönyvellátást, és ő tárgyal a tankönyvkiadókkal, ő rajta keresztül történik a tankönyv terjesztése, nem a kiadók mennek közvetlenül az iskolába. Tehát ez az alapvető változás. A tankönyv rendelés a Kelló által biztosított felületen, egy új felületen történik. Ugye az iskola igazgatók ezt jelzik is, hogy nyilván egy új rendszer, új belépési kód, mennyire terhelt a rendszer, mennyire sokan akarják egyszerre használni. Tehát ezeket a jelzéseket kaptuk, de azt gondolom, hogy a jelzett problémákat ez az új szervezet is hasonlóan hozzánk igyekszik gyorsan megoldani és kezelni.
Ingyenes tankönyvek. Ki fog ilyeneket kapni? Ugye itt alapvetően arra gondolok, ami ugye ingyenes, és utána az iskola lesz még használná, tehát a következő évfolyamokra ez örökölhető. Ki kapnak ilyet, és hogy lesz ennek a rendszere?
Ugye itt több fogalom keveredik, mert vannak, akik rászorultsági alapon kapják meg a tankönyveket, és van az első évfolyam, amelyik most belép, az pedig ténylegesen ingyenes tankönyvet kap, ugye ez a törvényi szabályozáson alapuló.
Tehát közülük mindenki.
Igen, igen. Az a támogatási rendszer, ami korábban a rászorultaknak egy olyan 12 000 forintos fejkvótával számolt, ennek az irány összege az idén is megmarad, tehát ez a fajta állami támogatási része, ez akkor közvetlenül a Kellónál, a tankönyv terjesztőnél megjelenő összeg. Az iskolák pedig a rendelésnél jelzik azt, hogy melyik tanuló rászorultsági alapon kapja ingyen, és akkor a Kelló visszajelzi ezt, tehát ez az a menete, és láthatóvá válik, hogy kik azok, akik ingyen kapták, kik azok, akik rászorultsági alapon nem fizetnek érte, kik azok, ahol a szülő hozzájárul, és ugye van mindig egy szelete, vagy volt mindig egy szelete ennek, a fenntartói kiegészítés vagy hozzájárulás, ez is ebből a visszajelzésből fog számunkra kiderülni, hogy milyen összeget jelent. És az az ígéret, hogy augusztusban személyre szabott csomagokban kapják meg a tanulók. Tehát ami még a mi gyerekkorunkban volt, hogy a nagy osztálytermekbe futkosott a tanárnő, és szedte össze ugye a könyvcsomagot, és ott nyomta a kezünkbe, most személyre szólóan, mert a rendelési személyre szól, ezt a szülő csomagban valóban augusztus végén átveheti. Az iskolában ugyanúgy a tankönyv terjesztésben érintett kollégák végzik ezt a feladatot, úgyhogy én bízom benne, hogy gördülékenyen el tudják látni ugyanúgy, ahogy eddig.
Tehát a rászorultságjelv az megmarad, tehát lesznek nyilván nem csak első, hanem másik folyamokban is, akik rászorultságjelvet fognak ingyenesen kapni, és ugye minden első osztályos az pedig ingyen.
Igen.
Ugye az ő esetükben jön a szóba, amit ugye említettem, hogy ugye visszakerül az iskolához a könyv, hogyha én jól lehet, és hogy a következő évfolyamokra öröklődik, ugye?
Így van, tartós tankönyv bevezetése. Eddig is volt rá lehetőség, hogy könyvtárnak rendeljen az iskola átadható, tartósabbnak szánt, tehát nem munkafüzet jellegű tankönyvet, úgyhogy ez a lehetőség, ez most is ugyanígy.
Ez egyfajta tankönyv lesz? Tárgyból, ha úgy tetszik, ugye elsőben nem van akinek, de akkor is.
Igen, most pillanatnyilag azokból a könyvekből lehet rendelni, amely a tankönyvjegyzéken szerepel, tehát ez listából kiválasztható. A következő tanévtől a miniszter által jóváhagyott akkreditált tankönyvekből lehet majd rendelni, tehát ez a következő évet jelenti, most még az eddig akkreditáltakból lehet majd.
Egy kis kitérővel, hogyha valaki, valamelyik szülő szeretné megtartani ezt a tartós tankönyvet, tud ilyet vásárolni? Tehát azt szeretné, hogy ez azért megmaradjon a gyereknek bármilyen célból.
Igen, természetesen pont erről tájékoztatott a Kelló igazgatója minket, hogy a szülő, hogyha azt mondja, hogy nem szeretne használt könyvet kapni, ő meg szeretné külön venni, felsőbb évesről beszélünk, akkor ugyanúgy rendelhet a Kelló online rendszerén is, de lesznek megyénként olyan könyvesboltok, ahova be is tud menni és meg tudja venni. Tehát ez továbbra is megmarad.
Egyébként, hogy egy picit eltávolodjunk ettől a témától, és bár itt mondjuk már szóba került néhány jogszabályi változás, jogszabályi módosítás, ugye nagyjából 4 hónapja működik az intézményfenntartó központ, és amikor legutóbb itt járt nálunk, akkor azt mondta, hogy folyamatosan gyűjtik azokat a pontokat, amelyek, hiszen ez egy új rendszer, amelyek jók és amelyek esetleg nem működnek jól. Mik a 4 hónap legfontosabb tapasztalatai?
Az első 4 hónap tapasztalata az, hogy az állami fenntartásba vétel, azon túl, hogy nagyon sok elemében újdonságot hoz számunkra is, tehát ezt szokták mondani, hogy dőlnek ki csontvázak a szekrényből, tehát sok olyan helyzettel találkozunk, ami tényleg hirtelen azonnali megoldásokat, kezeléseket igényel. Mégiscsak az, hogy napról napra átláthatóbbá válik a rendszer, és nyilvánvaló, hogy ezzel, ahogy átvesszük a feladatokat, ahogy beleássuk magunkat most már szerencsére, nekem legalábbis szerencsére a szakmai kérdésekbe, egyre több olyan lehetőség, olyan esély bontakozik ki, ami erőt ad a nehézségek kezelésére. Hogy egy kicsit konkrétabbá tegyem ezt a felvezetést. Ugye az iskolák eddig azért viszonylagos elszigeteltségben élték a hétköznapjaikat, és most az új tapasztalatok alapján sorra jelennek meg az egymástól tanuló iskolák, tehát hogy a tankerületi igazgatók át tudják adni egymásnak, hogy nálam ez a gyakorlat, én ezt így oldottam meg. Tehát ez szerintem egy nagy tudásbázis csíráit rejti magában. A másik, ami rendkívül jó, hogy a civil szférával való együttműködése az állami intézmény fenntartó központnak az elmúlt hónapok számomra egyik legkedvezőbb tapasztalata. Egyre több civil szervezet keres meg minket olyan céllal, hogy működjünk együtt, hogy mennyire leegyszerűsíti az együttműködést az, hogy ők ott a végeken tudnak lépni, tudnak kapcsolódni egymáshoz, de mégiscsak egy szervezettel kell ebben megállapodni. Egy szervezet terjeszti azt, hogy igen, lehetőség van. Ilyen a Magyar Diáksport Szövetség, most az iskola, az iskolai testneveléssel kapcsolatosan a sportiskolák támogatása, a Magyar Olimpiai Bizottság részéről. Ilyen volt a külföldi utak a határon túli magyarok megismerésére, a Rákóczi Szövetséggel kötött együttműködési megállapodásunk. Ilyen a Széchenyi Programiroda jelentkezése, hogy a projektek kezelésében, a projekt tanácsadásban egységesen járjunk el. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen pozitív elem sejlik elő, és akkor még nem beszéltem arról, hogy olyan futó projekteknek az összekapcsolása, összehangolása, megerősítése történhet, ami eddig valahogy nem volt oly természetes. Tehát például? Itt van például az útravaló program. Ugye az Emmin belül is több államtitkárság igyekszik az iskola célközönségét elérni. A felzárkóztatásért felelős államtitkárság például az útravaló programmal és egyéb más a felzárkóztatási támogatást nyújtó programjait vitte eddig is az iskolákba. De mégsem erősödött rá erre, mondjuk, ami most a tankerületi rendszerben adott, a támogatás, az odafigyelés, az ellenőrzés, hogy valóban akkor a mentor tanár az foglalkozik úgy a gyerekkel, oda jut-e a forrás, és így tovább. De ugyanígy ez az egészségfejlesztés területén lehetőséget ad, ugyanígy az ifjúsági programszervezésben. Tehát én ezt a fajta nyitottságát ennek a rendszernek tartom a legnagyobb erényének most, így az első 4 hónap tapasztalata alapján. Nyilván, hogy amit a működésben akár nehézségként, problémaként élünk meg, arra pedig valóban a terepről születnek a javaslatok. Most pont a létszámot említettem ugye a beszélgetés első felében, az is tipikusan ilyen volt.
Tehát a körzetek meghatározására
van, ugye? Igen, igen. Tehát most nem a maximális osztálylétszámtól való eltérés lehetősége. Én magam is ugye arra koncentrálva, hogy ekkora rendszert átveszünk, hogy az önkormányzatokkal egyeztetünk, hogy a pedagógusok, az igazgatók új szerepköre hogyan alakul. Ha ezt a tankerületi igazgatók nem jelzik, akkor én magam sem tudok előállni egy ilyen fajta javaslattal, hogy nem szabadna esetleg ezt így bevezetni, hanem tegyük egy picit rugalmasabbá a rendszert. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen eleme van ennek a működésnek, hogy igen, a terepről jön a javaslat, nem biztos, hogy azt mindet befogadja nyilvánvalóan a törvényhozás vagy a jogalkotás, de a jelzőrendszer fontossága az szerintem kiemelendő ebből az új helyzetből.
Egy kis kitérővel, hogyha jól tudom, akkor az igazgató választások sok helyen megtörténtek, vagy legalábbis sok helyen volt, nem?
Nem, most készítjük elő. Szeretnénk április 2. felében, az első céldátum az április 11-e volt, de azért olyan mennyiség, olyan 620 intézményben jár le igazgatói megbízás, úgyhogy szeretnénk április 2. felében kiírni az igazgatói pályázatokat, hogy őszre megtörténhessen az igazgatóválasztás.
És ugye korábban az önkormányzat döntött, és a tantestületnek egyetértési joga volt, jól tudom, ugye? Tehát nem vétó, hanem egyetértési
véleményezési joga volt.
Nem. Mi változik?
A véleményezési jog ugyanúgy marad minden szereplőnek, tehát ebben semmi se változik, viszont a kinevezési jogkört azt a miniszter gyakorolja, tehát az iskolai igazgató kinevezője a miniszter, az előkészítője, a folyamat lebonyolítója, közreműködő a Klebersberg Intézmény fenntartó központ, és a véleményezők körében is megjelenünk így módon.
Visszatérve a központ általános működésére, ugye a beszélgetésünk első felében, amikor itt az elsősöknek a létszámáról és a tervezésről, az előrendezésről volt szó, akkor ugye ő azt mondta, hogy talán szerencsésebb lesz, ugye kérdeztem, hogy mit gondol erről, és elmondta, hogy most a körzetkijelölés ugyanaz a kormányhivataloknak a feladat, és talán szerencsésebb lenne, hogyha a központ rálátna erre, és mondjuk a központ legalább részt vehetne. Megvannak már azok a pontok, és ugye itt most sok pozitív példát mondott, megvannak már azok a pontok, ahol önök javasolni fogják majd a működés a jelenlegi jogszabályi környezetnek a módosítását? Éppen azért, mert ilyen, például ilyen megoldhatatlan, vagy nehezen megoldható helyzeteket teremt?
Tettünk javaslatcsomagot többször is, tehát a tankerületi igazgatóktól beérkező javaslatokat mi is átnézzük, szűrjük, és továbbítjuk a az államtitkárságnak, úgyhogy már több ilyen javaslatcsomagunk is született. Nagyon fontos, hogy aktuális jogszabályokra vonatkozóan is, illetve a mi helyzetünkhöz igazítandó jogszabályokra vonatkozóan is. Talán most a legfrissebb ilyenfajta kérdéskör az a szakmai szolgáltatás átalakítása és a szakszolgálati rendszer megújítása. Ezekben is folyamatosan jönnek a területi tapasztalatok, hogy megjelent a jogszabály, ez szerint kell, így kell, úgy kell, és ők a tapasztalatukból és a gyakorlatból hozzák a módosító javaslatokat. Ezeket mi továbbítjuk, és én úgy gondolom, hogy erről most azért nem beszélnék részleteiben többet, mert hiszen mi megtesszük, a saját hivatali utunkon, és az államtitkárság az, amely ebből döntést hoz, hogy mi az, ami befogadható, mi az, ami elfogadható, hiszen az oktatáspolitikai átalakítás, célkitűzés az államtitkársági szint, mi a Krebsbergben a jog alkalmazói vagyunk, és azt a jogszabályi környezetet figyelembe véve kell megvalósítanunk, azokat az oktatáspolitikai célokat figyelembe véve, amit nem a hivatal állapít meg, vagy nem a hivatal határoz meg. Tehát a javaslatot feléjük tesszük meg, tehát az államtitkárság felé megtesszük, de jó, hogy a terepről jönnek ezek a javaslatok.
Elképzelhető egyébként, hogy a jövőben, amikor egy jogszabály készül, mert ugye most olyan pontokról, olyan kérdésekről beszéltünk, amikor van egy jogszabály, és utána kiderül a terepen, hogy ez talán másként jobban működne, és utána módosítási javaslat született. Elképzelhető, hogy a jövőben is lesz-e ilyen szerepe például a központnak, hogyha készül valamilyen új szabályozási elképzelés, akkor eleve mondjuk a tankerületi igazgatókat, vagy az iskolákat, vagy esetleg az elsős tanítónéniket meg fogják kérdezni, hogy mit gondolnak erről. Tehát, hogy kivitelezhető legyen rögtön az, amit elfogadnak mondjuk a parlamentben.
Most is van véleményezési jogköre a hivatalnak, tehát akkor, amikor államigazgatási eljárásba bekerül egy jogszabály, mi is megkapjuk véleményezésre, tehát ez a lehetőség most is adott. Nyilvánvaló, hogy ennek az államigazgatási eljárási véleményezésnek a szűkös határideje nem teszi lehetővé, hogy mi ezt meg jogszerűtlen is lenne, hogy ezt most mi pontosan minden tanítványt levonjunk. Én azt gondolom, és én úgy tudom, hogy azért a jogalkotók széles társadalmi egyeztetést követően hozták meg ezeket a törvényeket, tehát én azt gondolom, hogy ez kihagyhatatlan és elkerülhetetlen. Most a mi helyzetünk annyiban segíti a jogalkotót, hogy mi egy közvetlen munkáltatói vonalon tudjuk bevonni az iskolai véleményeket is. Tehát nem csak tankerületi vezetők véleményét, hanem valóban az iskolai terep véleményt. Amikor én a gimnáziumok országos szövetségében találkoztam az igazgatókkal, kifejezetten ezt kértem tőlük, hogy érezzék azt, hogy mi egy szervezet vagyunk, és hogyha ebben a szervezeti átalakításban ők látják, hogy mit lehetne másképp, mit lehetne jobban, milyen olyan működő szabályzatok van, amit országosan, egységesen, jó szívvel ajánlanak, akkor erre nyitotta az új alakuló központ, mert így lehet azt a tudásbázist közkincsé tenni, amit ott alkotó pedagógusok izzadtak, kihoztak létre, és alkalmaztak eddig. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen módon is tudjuk közvetíteni, és vinni a jogalkotó felé a módosító vagy jobbító javaslatokat.
Marekné Pintér Aranka, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.